Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntjük rádiónk minden kedves hallgatóját, gyönyörű szerda délutánunkon. Köszöntjük Önöket a nagyváradi stúdióból.
Vidikán Lokodi Tünde,
Illés Izabella,
Kovács Katalin,
Majoros Gabriella,
és Majoros Attila, és hát tárgyaljuk meg című műsorunk újabb epizódjához érkeztünk el, és egy nagyon-nagyon kemény témát szeretnénk ma feszegetni, és a hallgatókkal, vagy inkább egymással megbeszélni, és a mai témánk nem más, mint az alázat és az elfogadás, vagy alázat elfogadása. Mit olvasunk Jézusról? Szelíd volt és alázatos szívű. Az alázat szónak a magyarázatában azt olvasjuk az interneten, hogy az alázat olyan magatartás, amelyel az ember meghajol valakinek a hatalma, erkölcsi nagysága előtt, átérezve önmaga kisebbségét. Megkülönböztető az alázatoskodástól, amelyik nem őszinte magatartás, hanem pillanatnyi érdekből eredő, alázatot mutató képmutatás. Az első kérdésem az lenne hozzátok, hogy ugye nagybőjtben erre kellene törekedjünk, hogy ugye Jézushoz még jobban hasonlatosak legyünk, és legyünk szelidek és alázatos szívek. Hogyan érzitek a mai világ számára, miért talán, vagy a mai ember számára, miért talán ez az alázat a legnagyobb dió, kemény dió?
Ketten jöttünk szólásra Izával, de akkor talán kezdem én. Köszönöm ezt a meghatározást, mert azt érzem, és sokszor tükörként magamnak is, hogy a 21. század az a farizeusok virágkora, és az alázatot szembeállítottad az...
Alázatoskodással.
Az alázatoskodással. Hát nagyon-nagyon sokan összetévesztjük az alázatoskodást az alázattal. Mert az alázat számomra igazán azt jelenti, hogy tudom, hogy hol a helyem. És pont talán a tegnap előtt beszélgettük az atyával, és úgy ellent mondtam neki. Ő is elmondta, hogy szerintem mit jelent az alázatosság, és én mondtam, hogy számomra nagyon fontos, hogy az alázatban mindig tudjam azt, hogy hol az igazi helyem, hol van az én határom, hol fejeződik be az én végességem, és hol kezdődik akár az embertársam, de akár a jóistennek a hatalma.
Az alázat kapcsán bennem úgy az van, hogy sem túlértékelem magamat, de alá sem értékelem magamat, hanem reálisan, tisztán lássam önmagamat, a helyemet, a feladatomat, azt, amit tennem kell. És az alázat nem is az, hogy akkor mindenben, vagy én úgy érzem, na én most senki vagyok, vagy semmi vagyok, vagy minden előtt meghajolok, hanem igenis teszem a dolgom, a feladatom, reálisan látva a helyzetemet, az életemet, a feladatomat, és azt, ami az én dolgom, ami az én helyem. Nem könnyű alázatosnak lenni. Talán így ezt látjuk, vagy tanuljuk, hogy úgy jön, hogy ne legyen az ember, vagy ne legyek alázatos, mert miért ne kerekedjek felül, miért ne mondjam meg az én igazamat, miért ne én, és akkor itt jön talán az önzőség, ami kicsit ezt felborítja, és nehéz alázatosnak lenni. Egy imában van bennem, Jézus szelíd és alázatos szívű, és nagyon szeretem ezt, hogy Jézus szelíd és alázatos szívű volt, és nekünk ezt kell tanulnunk, nekem ezt kell tanulnom, mert sokszor nem megy, nem tudok alázatosan reagálni, viszonyulni, és ebben bizony növekednem kell.
Én sokáig nem tudtam, hogy mit is jelent igazán alázatosnak lenni. Számomra mindig azt jelentette ez, hogy annak idején, mikor Jézus azt mondta, hogy legyetek mindenkinek a szolgái, valahogy én ezzel azonosítottam hosszú időn keresztül, hogy maradjak hátra, maradjak utolsó, ne törjek előre. Valahol én úgy ezt értettem az alázatosság alatt. Aztán egy időben hallottam egy prédikációban ezt, amit Kati, te is említettél, hogy tudni azt, hogy hol van a helyed. És azóta úgy ízlelgettem ezt magamban, hogy igazából igen, megmaradni valahol az utolsó helyen, ez azt jelenti, hogy ne akarjak többnek látszani, vagy több lenni, mint ami vagyok igazán. Tehát se lenyomni másokat, hogy de én ott mutogassam magam elől, hogy de aztán majd én, de se azzal ne éljek vissza, hogy bezzeg én itt vagyok az utolsó helyen, látjátok, hogy milyen alázatos vagyok. Tehát, hogy ott, ahol éppen vagyok, abban az élethelyzetben, amiben vagyok, azt elfogadni, és azt lehetőleg jobban megélni. Hát azt hiszem, hogy az életnek az egyik legnagyobb feladata ez. Különösen ilyenkor nagybőjt folyamán azt hiszem, hogy jobban felerősödik ez, és jobban ráfigyelek erre, bárcsak ne így lenne, és bárcsak mindig jobban odafigyelnék erre, és nem csak nagybőjt folyamán.
Igen, hát hamvazó szerdán ugye hamvaszkodunk, és ez is egy alázatosságot kifejező dolog, hiszen ilyenkor a pap is azt mondja, hogy emlékezzél ember, hogy porból lettél és porrá leszel, és ilyenkor tényleg lehet, hogy sokan feltesszük az elhatározást magunkba, hogy akkor legalább nagy bőjtbe jobban odafigyelek arra, hogy tudjam, hogy hol a helyem, és tudjak alázatos lenni. Nemrég hallgattam egy előadást, amiben arról is szó volt, hogy a mai világban az én a fontos. És az, hogy te, vagy esetleg az, hogy mi, az a háttérbe szorul. És ameddig ez az én elől van, és ez a nagyon nagy én minden helyzetben megnyilvánul, addig nem tudunk se szeretni, se odafordulni a másikhoz, se akár alázatosak lenni, és ezen kell csiszolgatni magamat is, persze elsősorban meg magunkat, hogy ebből a nagy énből egy picike én legyen, és inkább a te meg a mi kerüljön előtérbe.
Köszönöm szépen, hát egy bibliai idézettel folytatnám, Lukács evangéliumából van a következő idézet. Jézus ezt mondja, de ti nem úgy, hanem aki a legnagyobb köztetek, olyan legyen, mint aki a legkisebb. És aki fő, mint aki szolgál. Mert melyik nagyobb az é, aki az asztalnál ül, vagy aki szolgál? Nem, de aki az asztalnál ül. De én ti köztetek, olyan vagyok, mint aki szolgál. A mai világban hallgatók is szerintem rábólintanak és egyetértenek abban, hogy nem divatos alázatosnak lenni. Azt látjuk a világban, sajnos nem csak a világban, hanem a templomainkban is, hogy nagyon sokan törtetőek vagyunk, előrébb szeretnénk kerülni, mint más, valamilyen posztot, valami tisztséget nyerjünk, szebbek, ügyesebbek, okosabbak, megbecsültebbek legyünk másoknál. Miért nem követjük mi? Tehát ne beszéljünk a világnak a fiairól, beszéljünk a katolikusokról. Sokunk miért nem olvassa például ezt a bibliai idézetet, hogy de én ti közületek olyan voltam, mint aki szolgál, aki Isten voltam, és mégis én voltam, aki megmostam a lábatokat, én voltam, aki mindig veletek voltam, aki minden gondolatotokat ismertem, és mégis szolgálni akartam nektek. Ne a világ fiairól beszéljünk. Mi katolikusok miért nem tudunk ilyenek lenni? Hogy örömmel tudjunk szolgálni.
Akkor szűkíteném a kört, és beszélnék arról, hogy miért nem tudok én ilyen lenni. És ne a katolikusokról beszéljünk. Amikor így olvastad az igét, úgy abban gondolkodtam, hogy vajon át van-e itatva a lelkem úgy, mint a szivacs, mikor úgy nagyon-nagyon vizes. Aval a tudattal, hogy a jó Isten szeret, és hogy mennyi mindent, mennyi szeretet cselekvést mutatott meg. És nagybőjt és a nagy napok, nagy csütörtök, nagy péntek igazából annak a jele, hogy a szeretet meddig megy el a másik emberért, akár a végsőkig. És én azt látom saját magamban, hogy Amikor jól megy dolgom, akkor ezt hajlamos vagyok elfelejteni. Hajlamos vagyok azt elfelejteni, hogy mit kaptam én a jó Istentől. És anélkül, hogy ez egy adok-kapok cserekereskedelemre korlátozódna, de mégis, hogy mit tanított nekem az atya és a fiú, és hogy tudom-e ezt élni. Bennem sokkal inkább ez a kérdés, és hogy át vagyok-e itatva evel a szeretettel, mert ha igen, akkor tudok a többiek szolgája lenni. Ha nem is elfelejtem, akkor jönnek az önös érdekek.
Én egy picit most hozzád kapcsolódok, vagy innen indulnék ki, mert én is azt látom, hogy az ember, hogyha úgymond a hétköznapokban úgy minden terv szerint történik, hogy felkelsz, hogy elindulsz és végzed a napi teendőidet a munkában, majd otthon, valahogy egy picit azt hiszed, hogy minden ez így teljesen természetes. Az, hogy egészséges vagy, az, hogy van egy családod, az, hogy van egy munkahelyed, hogy van egy fedél a fejed felett. Tehát, hogy hajlamosak vagyunk, meg vagyok én is sokszor arra gondolni, hogy ez nekem kijár. És elfelejtem azt, hogy mit van, amit nem kaptál. És talán a hálátlanság lehet egy gyökere annak, hogy nem vagyunk alázatosak. Mert elfelejtjük azt, és nem tudatosítjuk nap mint nap azt, hogy mit van, amit nem kaptál. Mert hogyha minden nap arra figyelsz, hogy megköszönöd a jó Istennek azt, hogy újra reggel van, hogy ma felébredtem, hogy ma el tudtam gyalogolni valamennyit, vagy valakivel egy jót beszélgettem, vagy oda tudtam mosolyogni a férjemre, a gyerekemre, megfőztem egy jó ebédet, együtt megnéztünk egy műsort, vagy leültünk egyet imádkozni, tehát hogy mindenünk ajándék. És hogyha az ember ezt jobban tudatosítja, akkor rájössz, hogy igazából nem magadnak köszönheted ezt a sok mindent, és ez nem magától értetődik, hogy neked megvan mindened. És ha megtanulsz, és megtanulok ezért minden nap hálát adni, akkor azt hiszem, hogy talán a helyemre kerülhetek.
A szolgálathoz úgy azt tapasztalom, hogy áldozat kell, és nem könnyű áldozatot hoznunk egymásért, a másikért, hanem nagyon gyakran az van, amit Gabika is mondott, a nagy én és én. De hogyha Jézust követjük igazából, ugye nem ő volt önmaga számára a középpont, hanem értünk jött el, értünk áldozta fel magát, és mennyi áldozatot hozott, mennyit szolgált. Tehát most különösképpen a nagybőti időszakban úgy gondolom, hogy Jézusra kell tekintenünk, nézzük az ő cselekedeteit, nézzük, hogy hogyan szolgált ő, mit tett értünk, mit adott, mit cselekedett, hogyan viselkedett, és ő milyen alázatos volt, és mennyi szeretet volt benne. Úgy gondolom, ezt kell nekünk is kérnünk Jézustól, hogy segíts, taníts abban, hogy tudjak szelíd és alázatos szívű lenni. Ne a gőgös világ, ne az én központuság, ne csak magamra tekintsek, hanem nézzem a mellettem levőt is, nézzem a másikat is, mi a jó a másiknak, nem csak nekem, és forduljak oda szolgáló, önzetlen szeretettel, áldozattal, merjünk áldozatot hozni egymásért, családunkért. Ma többek közt így a mai világban úgy azt látom, hogy nagyon sok család azért nem vállal második vagy akár harmadik gyereket, mert akkor fel kell kelni éjszaka, mert akkor előről kell kezdeni, mert akkor megint szoptatni kell, mert akkor még egy gyereket vinni óvodába, iskolába, és mi ez? Mind szolgálat, és áldozat. És nem akarunk áldozatot vállalni, nem akarunk szolgálni, mert gyakran kényelmesek vagyunk, és a saját életemet akarom élni, nem Krisztus életét. De magamnak mondom elsősorban, hogy tekintsek Krisztusra, aki szolgált, aki áldozatot vállalt, aki szelíd volt, és alázatos szívű, és ha őt követjük, akkor kövessük a tetteiben, kövessük abban, amit Jézus tett.
Talán azért nem tudok eléggé alázatos lenni a mai világban, és ugye, hogy Jézus is szolgált szolgálni embertársaim fele, mert nem hagyja a büszkeségem. Ahogy az alázat meghatározásában is volt, alávetjük magunkat valaki másnak. És nehogy már nekem más mondja meg, hogy én mit csináljak. Én majd nagyon is jól tudom, hogy mit kell csinálni, és eldöntöm, hogy nekem mi a jó. És ez pont, hogy nem hagyja azt, hogy alázatosak legyünk, mert majd én megoldom, ahogy Tünde is mondta, minden természetes. Hát én milyen ügyes vagyok, mert ezt mind elértem. De amúgy tényleg semmink nincs, amit nem a Jóistentől kaptuk, és ezt nem ismerjük fel. És nem ismerjük fel azt, hogy ott van a másik emberben a Jézus, és ő neki is szolgálnunk kell, mint ahogy ő tette embertársai fele. Nem vagyunk képesek lehajolni, talán megfogni a kezét, felemelni, odafordulni hozzá, mert hát nehogy majd én segítsek neked, megoldja magától, nagyfiú, nem? És nem tudunk elvonatkoztatni magunktól, ahogy mondtuk, a nagy éntől. És nem tudjuk hátrahagyni a saját akaratunkat, a saját elképzelésünket, a saját terveinket, hogy ne azokat valósítsuk meg, hiszen én majd megoldom a saját életemet, de hogyha tényleg oda tekintünk, nem csak a nagybőjtbe, hanem egész életünkbe, a Jóistenre, és látjuk azt, hogy Jézus is az atyának, az ő akaratának alávetette magát, pedig ő megtehette volna azt, hogy azt mondja, hogy én vagyok Isten fia, hát nehogy már én mossam meg a ti lábatokat, de ő letérdelt, lehajolt, és megmosta a tanítványai lábát pont azért, hogy példát mutasson számunkra is, hogy igen, nekünk is le kell hajolni, és lehet, hogy sőt, biztos, hogy nem kényelmes az a helyzet, mert megalázzuk magunkat, úgy tűnik, de ezt a Jóisten megáldja. És hiszem azt, hogyha kérjük, akkor megerősít abban, hogy egyre jobban tudjuk elfogadni az ő akaratát, és egyre alázatosabban tudjunk viselkedni embertársainkkal.
Két szó a mai témánk, alázat és elfogadás. Hát most az elfogadásra térjünk egy picit át, ugye azt olvassuk a Bibliában, és nagyon sokszor forog mostanában a fejemben ez az idézet a Máté evangéliumából, hogy legyen a ti beszédetek igen-igen, nem-nem, ami ezeknél több a gonosztól való. Én is magamnak elismerek, hogy sokszor könnyebb tompítani az igazságot, elmondani a féligazságokat, mint például megbántani valakit, vagy elmondani valamit, akár a családban, akár a munkahelyen, akár a barátainknak, mert hogy mit fog szólni a másik, milyen sérülést okozok vele, vagy mi lesz a következménye. Ugye itt jön be az elfogadás. Miért olyan nehéz ma nekünk, a mai 21. század keresztényeinek elfogadni azt, hogy valami igen, igen, nem, nem. Miért nagyon sok dolog a mi életünkben is, ami nem kellene úgy legyen szürke, vagy világos barna, tehát nem igen, igen, nem fehér, nem fekete. Miért olyan nehéz ez? Miért van így, szerintetek? Pedig ugye olvassuk a Bibliában, hogy legyél hideg, vagy legyél meleg, de ne legyél langyos, mert akkor kiköplek a számból. Miért jó a mai embernek ez a langyosság, ez a keresztény is vagyok, meg nem is, meg ott is vagyok a szentmisén, meg nem is vagyok ott a szentmisén, meg szeretem is a feleségem, meg nem is szeretem, az anyósról nem is beszélve. Tehát, hogy mindenben ez a teszetosszasság van, ez a nem döntünk semmiben radikálisan. Pedig, hogyha Jézus szeretnénk követni, ő baromira radikális volt. Tehát, ha valaki radikális volt, a földön élt emberek között ő igen. Ő kimerte mondani, hogy ez az atya akarata és pont. Mi miért teszünk mindig vesszőt, vagy kötőjelet?
Én Gabikát folytatnám. Ugye ő azt mondta, hogy nehogy már valaki megmondja nekem, hogy mit csináljak. És az elfogadásban ez egy kulcs gondolat, vagy akár abban, amit te mondasz, hogy igen, igen, nem, nem, hogy elfogadni azt, hogy az én akaratom, az nem biztos, hogy a jó Isten akarata. Elfogadni azt a tényt, amit ugye nekem már lassan fehér a hajam, és nem csak azért, mert festve van, hogy mindannyian tapasztaljuk, hogy voltak az életünkben olyan tragédiának tűnő események, amik, ha visszanézünk, áldássá változtak. Mert a Jóisten jobban tudta, hogy nekünk mire van szükségünk. Ezért nagyon nehéz az igen-igen nemet-nemet kimondani és vesszőt, és milyen jó, hogy színesek vagyunk, mert egyetértek veled, hogy Jézus radikális volt, de az irodámban van egy kis papír, ami már lassan sárgul, hogy mindig kimondhatjuk-e az igazságot, és én tapasztalom azt, hogy nem mindig lehet kimondani az igazságot, mert akkor azt a nátszálat összeroppantod, és elfújod azt a mécsest. Néha hallgatni kell. És akkor megvárni, hogy a Jóisten mondja ki az igent vagy a nemet. Na ez az elfogadás nekem, hogy elfogadjam azt, hogy Kati, most nem te döntesz, nem te mondod ki az igent vagy a nemet. No, feladat.
Én úgy azt tapasztalom, hogy sokszor könnyebb a középutat választani és langyosnak lenni. Mert ha már fel kell vállalnom az igent vagy a nemet, az sok mindent von maga után, és nem mindig tudunk, vagy nem mindig tudok kitartani akár az igenem mellett, akár a nem mellett, de én úgy érzem, hogy igenis, ha egyszer valamire igent mondtam, akkor legyek hűséges a szavamhoz, az igenemhez, ahhoz, amit mondtam, és az igenem az legyen igen. Persze vannak helyzetek, amikor tényleg borul a dolog, vagy nem tudjuk tartani, de úgy gondolom, hogy erre kell törekednünk, törekednem, mert nem véletlenül van ez a Szentírásban, hogy az igenetek legyen igen, hanem pedig nem, és hogy ne legyünk langyosak, hanem teljes szívvel kövessük az Urat, mert akkor nem megyünk bele a langyos dolgokba, akkor nem engedek ennek is, annak is, hanem akkor törekszem tényleg teljes szívvel az Úr útján járni, az ő törvényei szerint. De mint ahogy mondtam, könnyebb a tágutat választani, könnyebb a langyosság mellett dönteni, mint a szűk úton járni, mint az igen mellett igennel kitartani.
Azon gondolkodtam, hogy én egy olyan típusú ember vagyok, aki hát sokszor kellett kompromisszumot hozzak az életemben, és ha a két véglet között középutakat válasszak, és vajon mire érti ezt Jézus, hogy az igenetek legyen igen, és a nem, és ezen kívül nincs más. És úgy hiszem, hogy nem tudom ezt minden élethelyzetre rá nyomni, mint egy skatuját. Az egy dolog biztos, tehát hogyha én elköteleződtem Isten mellett, és azt mondom, hogy keresztény vagyok, akkor ez az igen, ami arra vezet, vagy ha ezt komolyan gondolom, akkor ezt komolyan is kell éljem egészen a csontomig, a húsomig, és ugye a nem pedig a bűnre, és mindarra, ami bűnbe visz, és arra mindig nemet mondani. Amit mondott Kati is, hogy bizony van, amikor nem lehet, vagy nem úgy lehet kimondani bizonyos igazságokat, mert az, akinek mondod, ugye odafigyelsz arra, hogy milyen, és ki tudja, hogy hogyan csapódik, és mit érsz el vele, ha kimondod az igazságot. Én nagyon sokat töprengtem ezen, És nekem nagyon nehezen is ment ez éveken át, hogy kimondjam az igazságot. Gyakorlom, és azt tapasztalom, hogy a Szentlélek segítségével igyekszem figyelni tényleg, hogy mikor van az alkalmas idő, mikor mit kell mondani ahhoz, hogy ne tiporjam el a másikat, de ne is értsek vele egyet, ha rossz dologról van szó. Tehát ezt még tanulom, és azt hiszem, hogy még jó pár évig ezen fogok majd én is rágódni, hogy mikor, mit, mennyire mondjam el. És az elfogadásról pedig, hát igen, talán a legnehezebb elfogadni mindig Isten akaratát, főleg olyankor, hogyha te másképp gondolod, de hát ebben is csak azt tudom mondani, hogy Jézus nyomdokaiban kell lépni, és akkor, hogyha neki igent mondtam, akkor akár csak a házasságban is, ameddig tudom, ameddig élek, addig az igen maradt, és ugyanígy a jó Isten felé is természetesen.
Nekem is pont ez járt a fejemben, mivel Tünde befejezte, hogy akár ha azt vesszük a házasságban, és kimondunk egy igent, és akkor ezzel párhuzamosan minden másra nemet mondunk. És talán a jó Istennel is erre gondolt, hogy nem a kompromisszumokkal van baj, mert az életünk során ezer olyan dologgal találkozunk, akár a házasságban, akár egy munkahelyen, akárhol járunk, hogy két ellentétes vélemény találkozik, és valami megoldást kell hozni. És igen, ilyenkor persze középutat kell választani, mert más megoldás nincs. De ahogy Tünde is mondta, a jó Isten talán arra gondolt ezzel a kifejezésével, hogyha mellette döntünk, akkor minden másnak, ami ebben nem fér bele, nemet kell mondanunk. Ahogy a jó Isten mellett döntünk, igyekszünk a bűnt kerülni. Ahogy a házasságban igen mondunk a férjünknek, úgy ezzel együtt az is jár, hogy senki mással nem fogunk azután találkozgatni, és nehéz ezt ugye minden nap megélni, hogy ha kimondod a jó Isten mellett az igent, akkor biza mindig kigyújjon az a kis lámpa a fejünkbe, hogy akkor most nemet kell mondani másra, mert lehet, hogy a világ elcsábít, meg van ez a sodródunk az árral effektus, hogy nem nagyon ki se tűnjünk, meg nagyon le se maradjunk, hanem úgyni a tömeggel menjünk mi is. És nehéz a mindennapokba felismerni azt, hogy ha én a jó Isten útján járok, akkor csomó olyan apró dolog van, amire nemet kell mondanom. Sokszor beleesek én is abba a hibába, hogy ó, ez még belefér. És akkor egy idő után rájövök, hogy nem, ez nem fér bele, és akkor itt változtatni kell. De ahogy Tünde is mondta, ezt tanulni kell, és van feladatunk a jövőre nézve bőven.
Hát én megköszönöm nektek, hogy ilyen őszinték voltatok, és köszönöm a fantasztikus gondolataitokat, a kedves hallgatóknak is megköszönjük, hogy ma délután velünk tartottak a Tárgyaljuk meg műsorban, és hát egy mondattal szeretném ugye zárni a mai műsorunkat, hogy egy nagy házi feladatot kaptunk az idei nagybőtre, hiszen hogyha ezt cíből kimondjuk, hogy szelid és alázatos szívű Jézus, alakíts szívünket a te szent szíved szerint, ha ezt az egy mondatot a szívünkbe forgatjuk nagybőttel, folyamán én hiszem, hogy fantasztikus húsvétunk lesz. Köszönjük, hogy velünk voltak a hallgatók, nektek köszönöm, hogy velem beszélgettetek, és hát ha tehetik a kedves hallgatók, és persze ti is, hallgassátok továbbra is a Mária Rádiót. Búcsúzunk, a viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!